Folytatódik a brüsszeli hét, az Inforádió Európai Uniós szakpolitikai műsora, amelyet a Brux Info közreműködésével készítünk.
Brüsszeli hét.
Első kézből az Unióról.
Honnan jött és milyen volt eddigi 13 éves kancellári pályája Angela Merkelnek? Politikai portré Fóris Györggyel, a Brux Info brüsszeli irodájának igazgatójával.
A második világháború utáni Németországról beszélünk persze, és hát Helmut Kohl mindenképpen. Merkel, ha kitölti valóban a negyedik mandátumát, akkor tulajdonképpen utoléri majd Kohl, de egyelőre még nem tartott. Kohl 4 teljes ciklust végigcsinált, tehát a 16 évnál a megvolt, Merkel a 13-nál tart ebben a pillanatban.
És hogyha már Kohlnál tartunk, akkor az elmondható, hogy Angela Merkel Helmut Kohl neveltje, nem?
Teljes mértékben kezdő ifjúsági politikusként csatlakozott Helmut Kohlékhoz rögtön a berlini fal leomlása után, ugye addig ő Kelet-Berlinben élt, tehát NDK-ban élt, és a kereszténydemokrata párt először ifjúsági, majd pedig felnőtt részénél volt aktív politikus, Kohl kormányaiban pedig folyamatosan részt vett. Amíg hatalmon volt Kohl, addig valamilyen miniszteri tárcát vezetett, majd pedig közvetlen belső kabinetjére kerülő tanácsadója és közvetlen munkatársa volt. Úgyhogy ezért valóban úgy tekintenek rá, mint Kohl neveltje. Egyébként ez kiderül abból is, hogy gondolkodásában, meggyőződésében, politikai prioritásaiban ő valahol kóliános, tehát nagyon sok olyan alapvető, vagy ha nem is nagyon sok, de a legfontosabb alapvető törekvések és értékek, azok teljesen megegyeznek azzal, amit Kohl és a Kohl generáció, a felelősen gondolkodó kohli német generáció próbált elérni a német és az európai politikában.
Mik ezek? Tudnál egyet-kettőt említeni ezek közül?
Ez már összefolyik azzal, amire azt mondtuk, hogy Merkel arcéle. Hogy tudnék, ő rendkívül talán a legellentmondásosabban értékelt politikai személyiség a mai politikai palettán, amikor 2005-ben kancellárként porondra lépett, majd elkezdett aktívan működni, akkor kifejezetten a precizitás, megbízhatóság, stabilitás, a klasszikus konzervatív értékeknek a határozott és hatékony továbbvivőjének számított. Ma pedig Európa számos szögletében úgy tekintenek rá, mint a hatékonytalan, gyenge, idejét múlt a liberalizmus egyik megtestesítője, tulajdonképpen a hatékony megoldásoknak az egyik kerékkötője. Ezt nyilván a migrációs válság húzta magára. De itt jön be az, hogy vajon miért van ez, és itt találkozik a kérdés ezzel a kohli hagyományokkal is. Őt azért nehéz rögtön skatujába dugni, mert ő ugyan megkérdőjelezhetetlenül konzervatív, evangélikus családban nőtt fel, nem kérdőjeleződnek meg az ő keresztény elkötelezettségei. Másfelől viszont valóban liberális is, de nem olyan értelemben, mint a német liberális párt, vagy mint akár Magyarországon volt az SZDSZ, vagy a mostani liberális pártok, tehát nem pártpolitikai szempontból, hanem a második világháború utáni, a második világháború borzalmaira, népirtására, iszonyatos veszteségeire válaszul, tömegméretekben kitermelődött, hatalmas szabadság, szabad erőség, nyitottság utáni vágy, mi legyen minden átlátható, és maximalizáljuk az egyének és a közösségek szabadságait, beleértve a gazdasági folyamatok szabadságát is. Ez a fajta ma liberálisnak nevezhető szabad elvű gondolkodás átitatta a konzervatív politikusokat is. És ő tulajdonképpen ezt a hagyományt, ez hasonlóan jellemző volt Kohlra is, hiszen ezért is támogatta ő is az európai piac elvű és szabad elvű folyamatokat. Ezt a fajta gondolkodást vitte ő magába tovább. De van még egy fontosabb, ami még kóliasabb. Kohl ugye alapelvként rögzítette azt, hogy Németországnak érdeke az, hogy Európának jó legyen, és ami Európának jó, az Németországnak jó. Ebbe benne volt az, hogy a német politika és a német történelem arra tanította az ő generációját, és ezt Angela Merkel teljes egészében átvette, hogy a német politika nem lehet más, mint liberális, a második világháború után értelemben, tehát szabad elvű nyitott, mert egyébként diktatúra az alternatíva, amit megtapasztaltak előzőleg, hogy mit jelent, a másik pedig, hogy európainak kell lennie, mert az alternatíva itt is a befelé fordulás és nacionalizmus, és hogyha egy német méretű 80-90 milliós óriás ország Európában egyszerre nacionalista és központosítottan diktatúrikus, azt egyszer már látta a történelem, hogy mit jelent, tehát ezt kerülni kell. Merkel ezt vitte tovább, és ebből nőtt ki az összes olyan egyéb intézkedése, ami látszólag nem konzekvens sok meghirdetett politikai lépések konkrétan a migrációs politikával például, de valószínűleg úgy érezte, hogy ha ott letér a liberális útról, mert nem lett félig liberális, tehát vagy szabad elvi, vagy nem.
Az elmúlt 13 évben mennyire fordult meg ez a kettőség, vagy egyáltalán megfordult-e, amit az előbb is említettél, hogy ami Európának jó, az jó Németországnak is. Nem fordult adott esetben ez meg, hogy ami jó Németországnak, az jó Európának is?
Ez szofizmus, valahol a kettő összefüggés állandóan kölcsönösen hat egymásra. A kérdés igazából akkor merült fel a dilemának, hogyha valamelyiknek nem lenne jó egy megoldás, de szükség van rá, mert a másik oldalnak viszont fontos volna. Tehát magyarul klasszikusan ilyen volt a német párt feladása, aminek azért a németek többsége nem őrült, és hogyha akkor kiírtak volna Németországba egy népszavazás, valószínűleg leszavazták volna, hogy feladják a német valutát. De viszont Európának szükség volt rá, és Kohl is belátta azt, részint nyomás alatt is volt, mert a franciák másképp nem járultak hozzá a német újraegyesítéshez, csak hogyha elkötelezi a német gazdaságot azzal, hogy beáldozza a nemzeti valutáját. Részint ő maga is belátta, hogy európai fejlődés legkonkrétabb záloga az lehet, hogyha még a valutát is feladva minél struktúráltabban beépíti a német gazdaságot és a német pénzügyeket az európai folyamatokba. Itt, ha látszólag egy közvélekedés számára nem feltétlenül németeknek jó megoldást vitt keresztül, csak azért, mert Európának az jó, miközben az ő fejében meggyőződése volt, hogy ezzel hosszú távon a német érdekeket is szolgálja. Ez az oda-vissza hatás és játék haladt előre folyamatosan az elmúlt évtizedekben.
Ugye Angela Merkel már 13 éve van Németország élén, vagy áll Németország élén, de mintha az elmúlt 3 évben rogyott volna meg a népszerűsége, vagy torpant meg, legalábbis európai szinten, de Kelet-Európában mindenképpen, a migrációs válságban betöltött szerepe és az azt követő kommunikációja kapcsán. Mennyire állja meg ez a helyét?
Mindenképpen ő tett olyan intézkedést, ami sokak szerint túllépett a logikus határokon. Más megközelítés szerint pedig egy jó szándékon tett lépést megfontolatlanul tette, ami egyébként tőle szokatlan, mint tudjuk, tudós, természettudós, méghozzá doktori fokozattal is bír, és ennek megfelelően rendkívül analitikusan és precízen gondol meg mindent. De itt azonban hozott egy döntést, ami még önmagában talán nem lett volna baj, nevezetesen, hogy amikor elindult az áradat 2015-ben, és látta, hogy megtorpannak a karavánok Közép-Európában, konkrétan Magyarországon, és az általa látott képeket ő humanitárius szempontból elfogadhatatlannak minősített, és akkor úgy döntött a német vezetés, hogy akkor inkább ők átvállalnak ebből valamennyit, konkrétan a szíriaiakra gondoltak. Sokak szerint az igazi probléma nem is annyira ezzel volt, bár ez is lehet, hogy megfontolandó, hogy mennyire volt átgondolt és helyes, hanem az, hogy nem tűzött mellé feltételeket, nem mondta azt, hogy na most az egyszer azért mert, hanem adott egy megengedést, és utána ez partalanná vált, és ma már nem lehet korrigálni vagy visszacsinálni. De itt ütközik a dolog egyébként azzal, amire az előbb azt mondtuk, hogy ő kereszténydemokrata, de liberális kereszténydemokrata. Bizonyos értékek, és ebben például a humanitarizmus is benne van, nem tud vagy nem akar felülírni. Tehát ő amikor 2015-ben azt mondta, hogy akkor jöhetnek hozzánk, abban volt német tökéletesség, tudod, hogy mert mi meg tudjuk oldani. Volt egy kis gazdasági megfontolás is, mert Németországban nagyon erős az előregedés, és nagyon erős az előrevetített várható munkaerőhiány, tehát hogy akár olcsón és egyszerűen most pótolhatnak is hiányzók ezeket, hiszen ezek zömében fiatalok. De benne volt azért az is, hogy ezeknek az embereknek valóban tényleg segíteni kell. És innentől kezdve hosszabb távon már nem nagyon tudott korrigálni, mert ha egyszer beengedte őket, akkor mi alapján mondja az fél évvel, évvel később, hogy a további rászorulók, ha ugyanazok, már nem lehetnek jogosultak. Itt persze elkezdtek sakkozni belpolitikában olyanokkal, hogy akkor szabjunk évente határokat, hogy hányat tud az ország befogadni. De itt megint előjön a liberális gondolkodás önmaga korlátja. Ő ilyenkor azzal érvelt vissza, hogy húzunk 200 ezeres határ, de mi van akkor, hogyha pont a 200 ezer egyedik a leginkább rászorult, ő akkor pusztuljon el csak azért, mert mi betöltöttük az adott kvótánkat? Ez embertelen. Úgyhogy ezek a dolgok folyamatosan egyfajta csapdában tartották, és egyfajta kényszerpályára is állították, miközben egyéb szempontok is arra terelték, hogy ne nagyon térjen az antiimmigrációs intézkedéséről. Ő nem akarta a Balkán stabilizálni. Mindenki nagyon jól emlékezett még a délszláv válságra, a délszláv háborúra tulajdonképpen, és tisztában volt azzal, hogyha Európa lehúzza a rólót, akkor attól még be fognak jönni a Balkánra menekültek, csak éppen ott meg is ragadnak majd, amíg ma még nem tagország balkáni országokban, és teljesen destabilizálják a térséget. És nyilvánvalóan volt benne egyfajta görög fóbia is, mert az euróválság idején az részben a német politika vezetésével rendszabályozták meg az egyébként valóban mérhetetlenül eladósodott és ellehetetlenült görög gazdaságot, amiről önmagában elsősorban a görög előző politika tehetett. Ebből ki is alakult egy nagyon erőteljes német ellenesség, amikor népszavazás volt Görögországban a hitelcsomag elfogadásáról, akkor óriás plakátok lepték el Athént, amiben Wolfgang Schüssel, akkori német pénzügyminiszter képe volt rajta felirat, hogy ő szívja a vérünket éveken át. Tehát van egy erős német ellenesség, és ő nem akarta a migrációs válságban tovább hergelni a görög ellenességet, ami szintén gyengítette Európának a migrációs ügyben való kezelés lehetőségeit. Egy szóval ezen a ponton az ő személyiségjegyei és meggyőződései önmaga számára váltak egy kicsit kerékkötővé abba, hogy hatékony intézkedéseket hozzon, és ez azzal, hogy ezek az emberek most már bent vannak és adott esetben okoznak problémákat, de legalábbis ellenőrzéseket a közvéleményben, kétségtelenül aláásták az ő politikai hitelét és akcióképességét is.
Fóris Györgyöt, a Bruxinfo brüsszeli irodájának igazgatóját hallották. Ezzel véget ért a Brüsszeli Hét, az Inforádió Európai Uniós szakpolitikai műsora. Új adással jövő héten jelentkezünk. Akkor is számítok a figyelmükre. Németh Zoltánt hallották. Viszont hallásra!